1 a 27-ből. Hamarosan mi lehetünk az utolsó ország az EU-ban, ahol még mindig csak receptre lehet kapni esemény utáni tablettát. 2017-ben az akkori Fidesz-szel szövetséges lengyel kormány is vényköteressé tette a sürgősségi fogamzásgátlást, de most, idén februárban az új vezetés megszavazta, legyen szabadon hozzáférhető a gyógyszer a patikákban. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, még a jobboldali köztársasági elnöknek is alá kell írnia a jogszabályt, de így is világos, más irányba megyünk, mint Európa. Ezzel szembesült egy Erasmusos diáklány is, akinek a Telex írta meg a történetét. Lefeküdt egy fiúval, de kiszakadt az óvszer, az ügyeletes orvos pedig közölte vele, ő már pedig nem fog hozzájárulni az abortuszához. Az esemény utáni tablettának persze semmi köze az abortuszhoz. Többek közt erről is beszélgetünk a Patent Egyesület két munkatársával, Les Krisztinával és Mészáros Grétával. A női jogokkal foglalkozó civil szervezet petíciót is indított a témában, amit néhány hét alatt több mint 40 ezeren írtak alá. A nőnapi péntek reggel hírlevelében még többet megtudhatsz a nők egészségügyi hátrányairól, az Európa rekorder tamponadóról és a kimagasló anyai halálozásról. Ahhoz, hogy elolvasd, iratkozz fel a péntekreggel.hu-n. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Kezdjük onnan, hogy hogyan lehet ma egyáltalán hozzájutni esemény utáni tablettához, hová tud menni az, akinek szüksége van rá.
A legnagyobb probléma ezzel, hogy abszolút nincs egységes gyakorlat, szóval hivatalosan a területileg illetékes nőgyógyászati rendelőben, vagy a házi orvos tudja felírni, de hogy mindenféle tapasztalat van erről, van, hogy a házi orvos nem hajlandó, van, hogy a nőgyógyász nem hajlandó, ugye hétvégén, amikor egyik sem rendel, akkor az ügyelet lenne illetékes, ott is abszolút vegyes, vannak ügyeletek, akik azt mondják, hogy várják meg a hétfőt, belefér ez a 72 órába, vannak, akik abszolút elhajtják a nőket, igen, nem egységes sajnos.
És arról tudunk valamit, hogy mitől függ az, hogy ma ki az, aki hozzáfér ehhez a tablettához, és ki az, aki nem?
Óriás egyenlőtlenség van ebben, tehát egyrészt vidék és Budapest között is, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk Budapesten még nem olyan nehéz átutazni egyik intézetből, egyik kórházból a másikba, vagy rendelőből, de mondjuk vidéken ez sokszor iszonyatos nagy logisztikát igényel, hogy közlekedés, hogy aztán melyik kórházban van rendelés, és akkor a másik pedig az, hogy aki megteheti, az általában magán rendeléshez, meg ilyen magánszolgáltatókhoz fordul. Ezt most már ételrendelő oldal is van, ahol hozzá lehet jutni ez a tablettához, de ennek az ára, még a tabletta árán felül ilyen 10 és 30 ezer forint között van, tehát csak a konzultációnak egy ilyen magán rendelés vagy magánszolgáltató esetében, tehát hogy ez egyértelműen csak azok tudják megengedni maguknak, akik jobb társadalmi helyzetben vannak, van rá pénzük.
Ételrendelő oldal, azt mondtad?
Igazából ők valamelyik magánszolgáltatóhoz vannak kötve, tehát hogy de ott lehet leadni a rendelést, és akkor tulajdonképpen felírja, az orvos visszahív, van egy ilyen szóbeli beszélgetés, és aztán felírják a felhőbe.
Mielőtt folytatnánk majd ezen a vonalon, érdekelne, hogy látjátok, mik a legnagyobb tévhitek az esemény utáni tablettával kapcsolatban?
Alapvetően a legnagyobb tévhit, ami szerintem a legtöbbször megjelenik, az, hogy ez ugyanaz, mint az abortusz. És főleg amióta egyre nagyobb figyelmet kap az abortusz tabletta, azóta van egy ilyen teljes keveredés a fejekben, hogy az abortusz tabletta és a 72 órás tabletta ugyanaz, és ez egy óriási tévhit, itt teljesen más dolgokról van szó. A 72 órás tabletta az egy darab tabletta, ami tulajdonképpen a peteérést akadályozza meg. Ugye ez volt az, ami be is rúgta ezt az egész beszélgetést, amikor az egyik cikkben megjelent, hogy egy Magyarországon gyakorló orvos ezt mondta valakinek, hogy ő nem támogatja az abortuszát, és ezért nem írja fel neki ezt a tablettát. És akkor gyakori tévhit még, amit amúgy így mi is láttunk tök sokszor visszatérni kommentekbe, hogy jó, hogyha ez recept nélkül elérhető lenne, akkor mindenki ezt kapkodná be fogamzásgátló tabletta helyett, ami szintén pontosan azért egy tévhit, mert egyrészt anyagilag sem érné ez meg senkinek, hiszen a tablettának van egy elég nagy ára, a mellékhatások miatt sem, vagy a testre gyakorolt hatása miatt sem érné meg, egyszerűen nem lenne fenntartható a nőknek erre berendezkedni, hogy ezt szedjék egy általános fogamzásgátló eszköz helyett, vagy hogy ezt alkalmazzák.
Szerintem azt mondtad, hogy ez a gyógyszer eleve nem olcsó, és már csak emiatt is elég nehéz elképzelni, hogy valaki erre berendezkedne. Egyébként mennyibe kerülnek általában ezek a tabletták?
Olyan 8-12 ezer forint között van az ára.
És akkor magán egészségügy esetében még erre jön rá a felírás, a konzultáció költsége?
Igen.
Ugye eddig több mint 40 ezeren írták alá azt a petíciót, amit indítottatok annak érdekében, hogy ez a tabletta recept nélkül is kapható legyen. Vegyük végig, hogy mik a legfontosabb érvek szerintetek, miért lenne jó, miért lenne fontos, hogy ne kelljen receptet kérni?
Egyrészt a receptírás egy elképesztő időigényes folyamat. Már csak az utazás, amire talál valaki egy olyan orvost, aki felírja, aztán mire ki tudja váltani. Emellett pedig az van, hogy ez a gyógyszer, ez az első 24 órában a leghatékonyabb, tehát hogy ahhoz, hogy biztosan meg tudja előzni a teherbeesést, ahhoz 24 órán belül kell bevenni. Ugye 72 órás ablak van erre, de hogy a leghatékonyabb az első 24 órában. Aztán vannak olyan kicsit ilyen más szempontú érvek is, mint például, hogy egyszerűen az egészségügyet tehermentesíteni, hogyha emiatt nem kellene a nőgyógyászati rendelést feltartani, hogy kevesebb lenne a beteg az egészségügyben. A másik pedig, hogy hallunk döntéshozókat is, meg időnként orvosokat is megnyilvánulni azzal kapcsolatban, hogy a betegbiztonságra hivatkoznak, hogy emiatt nem elérhető Magyarországon ez recept nélkül, és hogy hát ezzel kapcsolatban meg ezért az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy most már tényleg csak Magyarországon megyünk ilyen értelemben szemben a forgalommal, mert hogy nemzetközi szakértők, olyan nagy szervezetek, meg intézetek, mint az Európai Gyógyszerügyi Hivatal, az Európai Bizottság, a WHO, az ENSZ Nőjogi Bizottsága, tehát hogy mindenki biztonságosnak tartja, és hogy kicsit nehéz elképzelni, hogy a magyar orvosok, meg a magyar döntéshozók valamiféle magasabb szintű tudáshoz férnek hozzá ezzel kapcsolatban, mint amit nemzetközi gyakorlat, meg nemzetközi szakemberek mondanak. Persze beszélhetünk mellékhatásokról, mint minden más gyógyszer esetében, de hogy az egy elég fontos dolog, hogy az alkalmazásának még mindig több előnye van, mint amekkora kockázattal tud járni. Tehát elég, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk egy műtéti abortusznak mekkora egészségügyi kockázata van, vagy akár magának a terhességnek mekkora egészségügyi kockázata van.
Mióta elindult ez az aláírásgyűjtés, amiről már beszéltünk, azóta rengeteg személyes történet érkezett be hozzátok azzal kapcsolatban, hogy mi történik nőkkel, amikor fel akarják iratni ezt a gyógyszert. Számotokra ezek közül, a történetek közül mi volt az, ami a leginkább meglepő volt, leginkább megdöbbentő volt, vagy ami egyszerűen a legjobban megmaradt bennetek?
Ami a legsokkolóbb az, hogy mennyire infantilizáló módon beszélnek a nők, akik orvoshoz fordulnak, hogy nagyon gyakran tényleg így őket hibáztatják, a férfiak felelősséget egyáltalán nem firtatják ebben a kérdésben, pedig hát azért ez két ember kell. Aztán ami még megdöbbentő, hogy nagyon sokszor egyszerűen nem hiszik el, hogy a leggyakoribb oka, amikor orvoshoz fordulnak a nők, az egy óvszernek az elszakadása, és az orvos ezt nem hiszi el, azt mondja, hogy ez nem lehetséges, hogy az óvszer el tud szakadni. Aztán, ami még elég sokkoló, erről is kaptunk nem is egy történetet, hogy például megosztották a nők, hogy azért van rá szükségük, mert hogy egy kikényszerített szexuális aktus történt, és hogy ezzel kapcsolatban nulla empátiát mutatott az orvos, hanem még őt vont a felelősségre, hogy jobban kellene a partnert választania, előbb kellett volna gondolkodni, hogy kivel áll össze. Az még nagyon gyakori például, hogy a folyosón faggatják ki a nőket, tehát hogy így nem hívják be őket a rendelőbe, hanem ott az összes többi várakozó file hallatára történik meg ez a nagyon ilyen lekezelő beszélgetés, ami meg hát plusz borzasztó.
Ugye már ti is szóba hoztátok, hogy az ENSZ szakbizottsága is régóta kéri a magyar kormányt, hogy tegyevénymentessé a sürgősségi fogamzásgátlást, és 2013-ban egy hivatalos dokumentumban a magyar kormány erre azt válaszolta, hogy fontos figyelembe venni a gyógyszer jelentős egészségügyi kockázatait. És itt az előbb már mondtátok, hogy valójában ezek a kockázatok eltörpülnek a gyógyszernek az előnyei mellett, de hogy mégis itt egyébként milyen egészségügyi kockázatokról beszélünk?
Hát ami tényleg jelentőség teljesebben szerepel a betegtájékoztatón, például az asztmának a megléte, tehát hogy vannak olyan hosszú távú vagy krónikus betegségek, amikben, hogyha nők szenvednek, akkor lehet, hogy kevésbé lesz hatékony a gyógyszer, vagy hogy van egy ilyen kontraindikáció, de ezek nagyon ritka esetek, ezekről a nők mindig tudnak, tehát aki egy ilyen betegséggel él születése óta, vagy nem tudom, 20 éve, ő pontosan tudni fogja, hogy mi az a gyógyszer, amit bevehet, vagy mi az a gyógyszer, amit nem vehet be. Hiányzik ez a teljes bizalom azzal kapcsolatban, van, hogy egy nő el tudja dönteni, hogy mi a jó neki abban az adott pillanatban.
Illetve ebben az is nagyon érdekes, hogy úgy általában a fogamzásgátló, mindenféle hormonális fogamzásgátló készítménynek csomó mellékhatása lehet, erről is nagyon sokat lehet a nőket kérdezni, hogy az állandó fogamzásgátló szedésnek milyen típusú hatásai vannak, és hogy arról érdekes, hogy nincs ekkora beszélgetés, vagy hogy nem féltjük annyira a nőket tőle. Tehát ebben van egy ilyen nagy ellentmondás.
Szerinted mi az oka annak, hogy a hosszú távú fogamzásgátlónak a mellékhatásaival nem foglalkozik annyit a társadalom, meg általában a közbeszéd, miközben ezzel a tablettával meg igen?
Az az elképzelésem, hogy ennek a rengeteg tévhitnek és félinformációnak köszönhető ez, hogy van, ahogy a fogamzásgátlókra az van mondva, hogy igen, szedje be a nő azt a tablettát minden nap, aztán akkor nem esik majd teherbe. Itt viszont ennél a tablettánál előjön ez a rengeteg félinformáció, amiről beszéltünk, hogy jaj, ez olyan, mint egy abortusz, úristen, ez annyira megviseli a nők testét, a felelőtlen tini lányok majd bekapkodják ezt, tehát, hogy egy csomó lelkiismereti vagy más kérdés így hozzájön, ahol az orvosok irányomhatják a saját gondolataikat, a saját nézeteiket a nőkre. Úgyhogy én ezt az ilyen morális kérdést látom az egyik okának ennek, hogy mintha több vélemény lenne ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban, mint például a fogamzásgátlóval kapcsolatban.
Még ennél a 2013-as dokumentumnál maradva, itt ebben azt is írta a kormány, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás csak mint végső megoldás jöhet szóba, és szigorúan orvosi felügyelet mellett. Itt az érdekelne, hogy ez az orvosi felügyelet ez mit jelent a gyakorlatban. Tehát, hogy ilyenkor, amikor ma elmegy receptet feliratni egy nő, akkor történik itt valamilyen érdemi vizsgálat, ellenőrzés, amit elvégeznek, mielőtt felírnek ezt a gyógyszert?
Hát ez is elképesztően változatos, szóval vannak olyan rendelők, ahol csak azt mondják, hogy oké, fel, most már nem is kell kezébe nyomni a nőknek, hanem azt mondják, hogy rendben fel van írva, és olyanokat is hallunk, ahol meg egy teljes nőgyógyászati vizsgálat történik, tehát hogy hüvelyi ultrahang, vagy ehhez hasonló vizsgálat. A külföldi gyakorlatok meg azt mutatják, hogy ahol egy gyógyszertárban hozzá lehet jutni ez a gyógyszer, ott is történik egy ilyen szóbeli konzultáció, megkérdezik a legfontosabb dolgokat, tájékoztatnak a mellékhatásokról, és nem halljuk azt, hogy más országokban élő nőknek ebből bármiféle ilyen hátránya származna, vagy hogy ott sokkal gyakrabban lennének akár ilyen hosszabb távú mellékhatások.
Mi nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy amikor láttuk, hogy ilyen óriási érdeklődés és támogatottsága van ennek a petíciónak, hogy hogyan menjünk ezzel tovább, hogy hogyan tudjuk ennek a sok embernek a hangját eljutatni a megfelelő emberekhez. Emiatt írtunk egy levelet az Egészségügyi Szakmai Kollégium Szélészeti Nőgyógyászati Tagozatának, amiben elvégeztük helyettük azt a kis kutató munkát, hogy milyen nemzetközi ajánlások, meg milyen kutatások állnak rendelkezésre, és megkértük őket így a Patent Egyesület nevébe, hogy írjanak egy állásfoglalást azzal kapcsolatban, hogy ők most jelenleg mit gondolnak a 72 órás tabletta vénykötelességéről.
Ez a szakmai tagozat, amit említettél, ez a belügyminisztériumnak a tanácsadó testülete. Különösen érdekes, hogy a kormány most nem hivatkozott már az elmúlt hetekben ezekre az egészségügyi kockázatokra, hanem egyszerűen azt mondták, hogy ez a szakmai tagozat dolga, hogy ebben véleményt mondjon, és hogy rájuk hallgat a miniszter, de hogy akkor ezek szerint még nem kaptatok tőlük semmilyen választ.
Egyelőre nem kaptunk tőlük választ, de nagyon számítunk erre a válaszukra, és én tényleg azt gondolom, hogy ez a válasz fog tudni segíteni abba, hogy egy kicsit egységesebb képet kapjunk arról, amit itt te is kérdezel meg, amiről itt beszélünk, hogy akkor most így mi az igazság, és hogy akkor hogyan tudnánk csökkenteni a nőknek a kiszolgáltatottságát, mert most nagyon erősen ki vannak szolgáltatva az adott orvos kedvének és véleményének, és hogyha lenne egy egységes szakmai állásfoglalás, akkor talán ez tudna egy kicsit csökkenni, lenne mire hivatkozni, hogyha valakivel jogsértő módon bánnak. Nagyon fontos lenne ezt fejbe tartani nekik is, meg mindenkinek, hogy ez egy szakmai kérdés, ez nem egy lelkiismereti kérdés, ez nem egy, nem tudom, aktivizmus kérdés, hanem ez egy egészségügyi szakmai kérdés.
A petícióban nem csak a sürgősségi fogamzásgátlásnak a receptmentességét kéritek, hanem van még két további kérdésetek is, és szeretném, hogyha mind a kettőről beszélnénk. Ugye az első az arról szól, hogy az egészségügyi dolgozók is kapjanak korszerű képzést a női reprodukcióról. Ez miért kell? Ennyire elavult lenne a tudásuk, vagy itt mire gondoltok pontosan?
Abszolút az a benyomásunk, hogy vannak olyan orvosok, akiknek nagyon elavult a tudása. Az, hogy Magyarországon vannak olyan praktizáló nőgyógyászok vagy orvosok, akik nem tudják a különbséget a 72 órás tablette és az abortusz között, az olyan szinten felháborító, és már önmagában ez a tény is elég kéne, hogy legyen, hogy itt valami komoly reform következzen be. De a Patent Egyesület amúgy más reprodukciós jogokkal, a nők reprodukciójával kapcsolatos egészségügyi beavatkozása is foglalkozik, például az abortuszhoz való hozzáféréssel, és amúgy itt is azt tapasztaljuk, hogy le van maradva az orvosok tudása az európai átlaghoz képest, más nyugat- vagy észak-európai országokhoz képest, de akár beszélhetnénk a szülészeti erőszakról is, tehát hogy rengeteg olyan terület van, ami a nők egészségét érinti, ahol úgy érezzük, hogy egy sokkal modernebb, traumatudatos, nőközpontú tudásra lenne szükség ahhoz, hogy magasabb minőségű legyen az ellátás, amit kapnak a nők. Hogyha már csak az ilyen különböző diagnosztikai nehézségekre gondolunk, akár mondjuk az endometriózis kapcsán, hogy ma Magyarországon ezt a diagnózist megkapni, milyen egy iszonyatosan hosszú és szenvedéssel teli folyamat, ami iszonyatosan sok orvoslátogatással jár. Vagy vizsgálhatjuk az abortuszt is, hogy ma Magyarországon csak a műtéti abortusz elérhető, holott Európa más országaiban, meg szintén ezek a nagy világszervezetek, akikről már beszéltünk, számtalanszor kijelentették, hogy kíméletesebb és ugyanannyira biztonságos a gyógyszeres abortusz. Vagy beszélhetnénk arról is, hogy mennyire kiemelkedően magas Magyarországon a császármetszéseknek a száma, és hogy vajon mi áll emögött, hogy miért van az, hogy ezt ilyen rutin, majdhogy nem rutinszerűen alkalmazzák a szülészeteken.
És itt az egészségügyi szaktudás hiányáról van szó, vagy más egyéb dolgok is magyarázzák ezeket szerintetek?
Szerintem abszolút magyarázza az is, hogy egy nagyon erősen patriarchális berendezkedésű országban élünk, ahol a nőknek a döntéshozási képessége egy kicsit meg van kérdőjelezve, vagy egy kicsit, mintha le lenne nézve, és ahol nagyon erősen uralkodik ez a fajta, az orvos jobban tudja, ön csak ne szóljon bele, ilyen hierarchikus kommunikációs stílus.
Alapvetően azt szerintem nem csak Magyarországra jellemző, hanem egy ilyen nemzetközi trend is, hogy az egészségügyi kutatások azok így nagyon kevéssé foglalkoznak a nőknek a speciális helyzetével, tehát elég csak arra gondolni, hogy akár a koronavírus elleni oltásoknál egyszerűen így elfelejtették azt megvizsgálni, hogy ez a nőkre lehet-e más hatással, mint a férfiak. Tehát, hogy egyszerűen így az ilyen egészségügyi kutatások nem fordítanak különös figyelmet arra, hogy a nőknek lehetnek speciális igényei, vagy lehet rájuk más hatással ugyanaz a dolog, mint a férfiakra.
A másik dolog, amit még a petícióban kértek, az pedig az, hogy tegyék a kerettanterv részévé a partnerek kölcsönös felelősségét, a férfiak és nők egyenlőségét hangsúlyozó szexuális nevelést. Ezt miért gondoltátok úgy, hogy érdemes összekapcsolni az esemény utáni tabletta kérdésével?
Egyrészt, amikor ellenérveket mondanak, akkor azt is szokták mondani, hogy hát Magyarországon annyira rossz az egészségkultúra, hogy itt nem szabad bevezetni ezt a vény nélküliséget. És ebben van egy nagy ellentmondás, mert hogy azt viszont nem látjuk, hogy igyekeznének ezt az egészségkultúrát bármilyen módon javítani. Elég arra gondolni, hogy például a szexuális nevelés az iskolákban gyakorlatilag nem létező, sőt, ugye a gyerekvédelmi törvény hatására nagyon korlátozzák is, hogy kitarthat ilyen foglalkozásokat, nem engednek be például civil szervezeteket. A másik pedig, ami a szexuális nevelésnek egy nagyon fontos része, és nagyon hiányzik, az, hogy nőknek és a férfiaknak a kölcsönös felelősségét hangsúlyozzuk, amikor akár a fogamzásgátlásról beszélgetünk. Itt is van azért ellentmondás, mert az elmondható, hogy a realitás az, hogy egy terhességnek a nőkre nézve tényleg nagyobb hatása van, tehát hogy most akár arra gondolunk, hogy meg akarják szakítani, és abortuszra kell menniük, akár arra, hogy mondjuk úgy döntenek, hogy gyereket vállalnak, és aztán mondjuk mekkora eséllyel maradnak egyedül azokkal a feladatokkal, ami a gyerek nevelésével jár, vagy hogy azért férfiként, meg apaként mennyivel könnyebb kicsekkolni ezekből a szerepekből. Pont ezért nekünk van egy ilyen szexuális edukációs programunk is, és abban nagyon erősen hangsúlyozzuk azt, hogy fontos lenne visszahozni a szexről szóló beszélgetésbe azt, hogy a férfiak felelőssége is a védekezés, és hogy például azt, hogy ezek a hormonális fogamzásgátlók ennyire elterjedtek, azok így abszolút áttolják a lányokra a védekezésnek a felelősségét, és hogy a férfiak meg a fiúk így gondolhatják azt, hogy jó, hát akkor majd így erről a nők meg a lányok gondoskodnak, és nekik nem feladatuk.
Összességben akkor azt látjuk, hogy a hosszú távú fogamzásgátlással a nőkre hárítjuk ennek a felelősségét, meg az ezzel járó biológiai terheket is. Miközben az esemény utáni tablettával, ami egy egyszerű alkalom lenne, ott meg akadályokat gördítünk, mármint össztársadalmilag az elő, hogy hozzáférjenek. Ez volt a Péntek reggel, a Partizán hírháttérszolgáltatásának e-heti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiből még többet megtudhatsz a nők egészségügyi hátrányairól. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A péntek reggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Laki Gergely és Balogh Zsófi. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika Gondel András. Videó Donát Áron. Gyártásvezető Beke Anna. IT Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd minden péntek reggel.